Dál József, pusztai kaland. Első rész. Őszi est hajnal volt. A kadarcsi csárda kéményének árnyéka óriási rémként nyúlt be a pusztába. A kornáci karzatva oszlopához támaszkodva állott a korcsmáros. Végig nézegetve az országúton, mely, mint egy szürke szalag tekerge által a hervadó zöld réten. Arcán a minden magyar fogadós hidegsége ült, és éppen nem látszik búsulni, hogy két-három ivóparasztot kivéve, háza vendégektől üres, és inkább időtöltésből, mint vendégvárás miatt nézte az országutat. De bármeddig vizsgálódott legfőjebb is egy széltől felkapatott katán kóró háborítá itt-ott a mély nyugodalmat. Végre előbbi hidegségével fordul egy kijövő vendéghez e szavakkal. Na, Szent János gazda, még ezt a debreceni vásárt is megáldja az Isten, anélkül, hogy elfáradna belé. Alig ment egy-két kereskedő erre. Ja, mióta olyan nagy vám van a Hortobágyi hídon, s még nyaktörő is, inkább nádudvarnak és szoboszlónak hajtanak, bécsi és pesti urai még feleli ez. De nézze, Kent, ki ő ott? Ha jól látok, egy lovas, sebesen vágtatva. Úgy van, bizaz. Fogadós odafüggeszté szemeit, s kevés ideig merően nézve mondá. Hallja, Kend, az a hortobágyi vámos, de nagy kísérete van, mert utána egész porfelleg emelkedik. Tegnap indultak ki Debrecenből a dzsidások, vármegye hadnagyokkal elleme. Alkalmasint azok vették űzőbe, már csak megvárom, hogy mi foganatja lesz. Szokás szerint semmi. Nézze csak, Kend, mennyivel utána vannak, ha valamennyi rálőne is. Egy golyób is sem érné porát. Könnyű annak sebesen lovagolni ki oly sok lovakból választ paripát, jegyzé meg János gazda. Ez alatt a lovaglók már közel értek a csárdához. Nézze meg, Kend, jól őt, ez, zöld Marci, mondá a fogadós vendégét. Csapláros, egy itce bort, kiáltá a haramia alig hallható távolságból. Ez elvesztve minden hidegségét szót fogadott, és mire zöld Marci a csárdához ért, már teli palackkal állt előtte. Haramia hátra tekintes látá üldözőt még nagy távolságban ügetni. Szegények, mit erőlködtök? Elfújja a szél szárcsám nyomát, mielőtt beletapodnátok. Komisszárius és főhadnagy uraimékat az Úristen éltesse minden vitéz katonáikkal együtt. Ezzel ki itt a palack felét, visszaadás egy telemarok pénz vete a földre. Itt az ára, többivel itassa meg, Kend, ezen utánam nyomorgó szegény vitézeket. Úgyis kiszállította torkaikat a pusztai por, áldja Isten Kenteket. És a megsarkantyúzott ló könnyen és sebesen vágtatott tovább a lovak harsány nevetése között. Ez ám a legény a talpán, mond János gazda. 30 katona nyomában, és még egészségükre iszik. Most megérkezett a katonaság is. Zöld Marci még egyet tekinte rájuk. És eltérve az országútról, bevágtata a pusztába. Mérgesen pillantának üldözői utános az elsők rásüték pisztolyaikat. Komisszárius uram, álljunk meg, mert embereim lovai kidültek. Az ördög vigye ezen tolvajt, lovát legalábbis Erdélyben lopta. 2000 forintot mindjárt letennék érte, mondá P. főhadnagy a tolvaj biztosnak. Én bizony főhadnagy úrnak Nem parancsolhatok, de azt tartom, nem kellene tágítani rajta, mert e szerint sohasem fogjuk meg. Nem bánom, nyúzza akármeddig a földes urakat és kalmárokat. Én katona vagyok, s nem félek tőle. Egy kard, egy pár pisztoly. Gyáva ki eszközökkel haramiától megijed. Sok beszélt már így, de azért még se állta ki a sarat. Az gyáva volt. Én itt megpihentetem a katonáimat, és holnap visszatérek Debrecenbe. Erre leszállván lovaikat az állásba vitték, maguk pedig nyugodni, a csárdába mentek. Második fejezet. Másnap több katonatiszt estelizett egy debreceni kávéházban. Így neveztetett legalább az a füstverem, amelyben ültek. Középen egy évek óta Pestről kiküszöbölt biliárd, a falnál néhány veres asztal, bőrszék és egy falóca is állottak. Szegletében faros térekesz volt, ketrec alakú, honnan a német kávés szolgálta vendégeiket. Vígan folyt az ifjú tisztek estelie, egyikük felemelkedéktele pohárral a kezében. Szerencsés utat Károly barátunknak, ki holnap indul, s boldog találkozást a haramiákkal, kacagva ittak mindnyája. Köszönöm, bajtársim, mondá P. főhadnagykit, ezen szerencse ivás illetett. Már meglehetősen ismerem a zsiványokat, tegnap futott előttem, fejük zöld marci. Szerencsére kimélésből legrosszabb lovamon mentem ki, és így tova elhagyott gyors erdélyi paripáján. De csak találkoznám szemközt vele, jőne kocsim oldalához, fejében akadna fel golyóm. Főképp most midőn talán házasodni sietek, ne háborítsa utamat, mert az akasztófától ugyan megmentem, de csak jókorabb halállal. Vitéz főhadnagy úr! Én is azt mondám tegnap édesanyámnak Újvároson, de mióta ma reggel elkérte pénzemet, s csak annyit hagyott, amiből alig élhetek Debrecenben, más nótát fújok, mondá egy, a hadnagy beszéde alatt belépett idegen, karcsú, középmagasságú fiatalember. Fényes fekete haja, szeme és bajusza, barna-piros orcái, tüzes és bátor tekintete, minden mozdulatán kitetsző férfi erő, s egész alakjának szépsége, kitűnők valának. Zöld frak finom posztóból, fekete sűrűn zsinórozott nadrág, veres aranyozott mellény és sapka, s nagy sarkantyús, kordován csizma tevék öltözetét. Baljában öblös tajték pipáját tartás, jobbjával dohány zacskója cifra sallangjaival verdeste lábszárát. Hát hányad magával jött a haramia, kérdi egy tiszt. Csak egyedül jött biza, feleli az idegen, s én fegyveresen balék, elmúlt kedvem a puskázásra, mint úgy mennydörgést módjára fülembe zúgott. Isten adná nekem ezen szerencsét, hogy lőném agyon a gazembert, mondá félig bosszúsan, P. hadnagy. Na, mint hallom, holnap utazik, könnyen lehet, ezen szerencséje, vélte az idegen. Barátim, még egy poharat, szól a P. fölállva, ilyen Tarnai Máli, s adjon Isten sok szerencsét, hogy őt, mint hitvesemet hozhassam Debrecenbe. Éjjel kiállták társai, és a szerelem istennője pártoljon leánykérő utadon, tevi hozzá az egyik. Ó, Tarnai Máli felséges leány valóban! Ismerem őt, hát sok szerencsét hadnagy uramnak a szép feleséghez. Ezzel meghajtál magát az idegen, és ment. Csak vigyázzon, nehogy zöld marci legyen vőféje, jó éjszakát! A tiszta kis rövid idő múlva hazatértek, elinduló barátjuknak még egyszer kifejezve szerencse kívánásukat. Harmadik fejezet. Az újváros idegen a kávéházból egyenesen az Aranybika vendégfogadóba ment, és itt Tasnádi úr szobája után tudakozódék. Fölvezettetvén hozzá ágyára dűlve találta őt, hosszú szárú pipájából, lassan, s majd megint sebesen, erezgetve a füstöt. Bú és fájdalom látszottak ülni a barna szép ifjú arcán, s nyugtalanul forogtak szét elborult szemei. Jó estét kívánok, barátom uramnak! Köszöndi Tasnádit a belépő idegen. Engem nehezen ismer, ezért bocsássa meg alkalmatlanságomat. Semmi alkalmatlanság, de mi jó értevé ön ezen fáradtságot, kérdé Tasnádi. Akár hiszi, akár nem, csupán az ön boldogsága miatt, volt az idegen válasza. Valóban, ám bár csodálkozom, de mégis örvendek, hogy ismeretlenek is részt vesznek abban. Hanem igazán szólva, hogy segíthet rajtam? Ha valaki úgy bizonyosan én, mert ismerem Tasnádi úr egész baját. Tudom, szerelmes a szép Tarnai Máli kisasszonyba, de atya őt egy főhadnagynak akarja nőül adni. Innen származik minden baja. Barátom igazat beszél, mondá az elcsodálkozott Tasnádi. Azért nem is tagadom, amit eddig magam előtt is rejtegetni akartam. Kár is volna, ne búsuljon, segítek én a baján. Ma megismertem azon szerelmes hadnagy urat, s magam dolgában is számot kell vetni vele. Majd kiűzöm fejéből a házasságot. Uram, mit tehetne a dologban, kérdé növekedő álmélkodással Tasnádi? Most nem mondhatok többet, csak azt tanácslom, holnap után reggel legyen Tasnádi úr jószágán. De kérem, ha ön boldogságát szereti, el nem ulassza ezt, a többit ott várja be, én szavamat adom. Estére jegyese lesz Máli kisasszonynak. De csak szabad kérdeznem, ki fogja oly melegen pártomat, és kidolgozik a boldogságomon. Én csak a munka után szoktam magamat megismertetni, hogy a tett szolgálat legyen ajánlásom. Azért jobb is, ha titokban marad szövetségünk. Kérem, hallgass el mindenki előtt beszédünket. Holnap után pedig jelenjék meg reggel Tarnai úrnál, s becsületemre ígérem, szavamnak be kell teljesedni. Legforróbb hálámról legyen bizonyos, ha ezt teendi. Erre szükségem nincs, szakasztá hirtelen az idegen félbe Tasnádi kitörő köszöneteit. Csak egy segítséget ígérjem meg. Időn gyönyörű feleségét hazaviendi, a sámsoni csárda előtt hajtson el. Nem nagy a kerület, melyet remélem kedvemért sokallani nem fog. Legyen az bármi időben, engem ott talál. Becsületem adom zálogul, kívánata meg lesz, ha csak rendelkezésünk helyét a föld el nem nyeri. Így van, jól, még egyszer ajánlom, holnap után reggel Tarnai úrnál legyen. A nap jószága határán fog rám virradni, viszonzá Tasnádi. Hát az Isten áldja meg, és jó éjszakát, mondá Tasnádi, kezét megrázva az ismeretlen, sírtelen kilépe az ajtó. Tasnádi kísérni akarná, de az visszaintés hamar eltűnt a sötét lépcsőkön. Szerelmes védencét legnagyobb zavarodásban hagyván. Ki nem tudá, higgyen-e az idegen ígéretének, mint szerelme javallá, vagy csúfolódásnak vegye, mint kételkedő elméje tanácslá. De mindazonáltal a dolog kimenetelét megtudni, eltökéli a határozott időre tarnaiéknál megjelenni. Negyedik fejezet. Másnap a derülő hajnal, már úton leli P-hadnagyot, remény lett mátkája lakja felé. Tarnai gazdag földes úr vala, s ifjú korában, maga is katona lévén, nagy barátja ezenrendnek. Azért határozá magát el oly könnyen P-hadnagynak leányát nőül adni, kit alig ismert még. De ki maga alkalmazása, s könnyű társalgási mívelése, leginkább pedig beszéde fennhéjázása miatt, igen kedves lőn a könnyen hívő öreg előtt. Tarnainé, az egyszerű asszony minden erejéből ellenzi a házasságot. Nehogy leánya kénytelen legyen férjét a távolba követni. Már kitűntek az utazó hadnagy szeméből Debrecen fedelei. Csak egy-két torony emelkedett a láthatáron, majd fütyült, majd danolt, nem annyira elűzni unalmát, mint bizonyos félén gondolatokat fejéből kiverni. Eddig senkivel sem találkozott, s már neki bátorodék, midőn egyszerre egy az erdő felől sebesen vágtató lovas tűnt szemébe. Egyenesen kocsia felé tartó. A hadnagy benne zöld marcira ösmert. Pisztolyait keresi, de kezei remegtek, s mielőtt a tokból kihúzhatná, már a haramia hatalmas szava megállítja kocsiját. Csákánya a nyeregben függött, pisztolyai elvalának takarva. S csak karikás ostora csattogott kezében, de fegyvereit kipótolák tekintetének villámai, s egész valójában elömlő haragja, mely minden mozdulatát ijesztő fenyegetéssé tette, s arca legcsekélyebb vonásin is írva látszék lenni. Uralkodom Pesttől Hortobágyig. Szeretném tudni, hogy állunk az időben. Adja ide az úr óráját. Szólítál meg parancsoló hangon Pét. Ez szótlanul húzta ki zsebéből, s oda nyújtá. Hajts tovább, dörgé zöld marci, s a paraszt lovai közé csapva megindult. A haramia távolról, s lassan követi őket. Mint egy fél óráig haladhattak, midőn lódobogás, ostor csattogás ijeszté föl az olcsón menekedésen örvendező hadnagyot. Ismét dörge a rettenetes megáll, és a lovak is, mintha érzének a szó parancsoló erejét, legyökereztek. Csak most láttam, az óra kulcsot nem adta ide hadnagy úr, maga tudhatja, hogy nélküle az óra is haszontalan. Hát, csak ide vele. Pé vizsgálá zsebeit, de a kivált kulcsot nem levén. Kérőleg szól a haramiához. Uram, azt vagy elvesztettem, vagy otthon felejtettem. Nagyon sajnálom, hogy nem szolgálhatok vele. Hát, e szerint mást kell venni. Most éppen nincs pénzem, azt csak nem felejtette otthon az úr. Azért ne terheltessék kezembe nyújtani. Hadnagy vonakodás nélkül kiadta, míg katonája mérges tekintetét vetve zöld marcira, titkon integete urának. Fickó, kiált az úton álló, ha moccanni mersz, oda vagy. És ez rémülten rázkódék össze. A haramia ment, és a kocsi is. Már látható lett Arnai jószágának tornya, és egy csárdához értek. Nagy sóhajtásokkal könnyíté megszorult keblét P. emberi lakók felé közelítvén, időn a retteget megáll, és ostor durranás harmadszor gátlák útját. Még parancsoló vala a haramia bánása. Itt az úr órája és pénze, nincs szükségemre áll. Ezzel visszaveti mind a kettőt. De most szálljon ki a kocsiból, s jöjjön be a csárdába. Hadnagy vonakodott. Parancsolom, szálljon le! Leugrék lováról, s baljába veszi pisztolyait, csákányt jobbjába. Kend szól a paraszthoz. Lovamért házával fejével áll jót. Pé már a földön volt, s a haramja után bement a csárdába. Ez itt a tintatartó tollat papírost vett elő tarisznyájából. Írjon levelet, amint én mondom. A hadnagy leült és készült. Zöld Marci kezdi. Tekintetes úr, én szerettem leányát, és el akartam venni. De jelentem, hogy némely fontos akadályok miatt. Részemről ezen házasság teljesen lehetetlen, és arra gondolni is felejtkezés volt tőle. Egyéb iránt maradok kész szolgája. Írja alá a nevét. Nevemet mondta ijedős bámulással P. A nevét, láncos lobogós! Hadnagy írt. Most hajtsa össze, és pecsételje le ön gyűrűjével, itt a spanyol viasz. Írja a címet, tekintetes nemes, nemzetes, és vitézlő Tarnai Gáspár táblabíró úrnak. Kérem az urat, mit gondol, sopánkodott P. Azt, hogy írjon, vagy agyonlövöm. Ezen fontosok használt. Már készen van, mondta a hadnagy, a Zöld Marci elvevé, és írnokát a kocsira kíséri. Lássa az úr! Többé ne dicsekedjék tele asztalnál. S ne gyalázza Zöld Marcit! Üres pisztolyokkal ijesztettem meg. És a gyújtójukon által orra alá fújt a hadnagynak. De azért parancsolom, tüstén térjen vissza Debrecenbe, és onnét ezen a héten kijönni ne merjen, mert társaim minden felől lesik. A hadnagy engedelmeskedett, és Zöld Marci néhány száz lépésnyire követi őt. Ötödik fejezet. A pártfogója által kijelölt reggel első sugárai már úton lelég Tasnádit remény és félelem között habozva. Minden baj nélkül elért még jókor délelőtt Tarnaiékhoz. Az úr gazdaságát megtekinteni volt, így asszony s leánya fogadták. Az asszony kezdé panaszlani, mi sok szenvedést szült neki ura makacsága, ki leányát egy alig ismert idegennek, ma holnap talán messze távozónak akarja adni. Ő részéről olyvőt óhajt ki hozzájuk közel lakék, hogy egyetlen gyermeket többszöri látását nélkülöznie ne kellene. Tasnádi egyedül lévén kedves anyjával megvallotta forró szerelmét leánya iránt, meg legédesebb szándékát őt nőül kérni. De az öreg Tarnai erős akaratát ismervén kétségbe esett már reményei felől. Tarnai nésem vígasztalhatás, így hősünk, bár bizonyos volt Máli viszont szerelméről, K. Kénytelen vala lemondani boldogságáról. Csupán az egy ismeretlen ígérete táplálá kevés reménnyel. Már is bejött, szemei könnyezni látszottak, mégis erőt vön magát, és elnyomva a nehéz vút, mely szép homlokát felhőként fedé. Fekete nagy szemeit ismét eleven fényükben akarta feltüntetni. Tasnádi kéré vezettetni őt atyjához, nehogy az öreg megbosszankodjék a látogatáson. Kimennének az udvarba, és a kapun éppen Tarnai jött be. Isten hozta öcsém uramat, üdvözli az öreg vendégét. Már tegnap óta várom P. hadnagyot is, remélem barátságban fog belemaradni. Csak átmenőben tettem tiszteletemet másként. Nem lettem volna ünnepélyes napon alkalmatlan, mondd átasnál. Semmit erről, viszonzá az öreg. Hát a posta mi jót hoz? Ezen pillanatban a posta legény harsogtatva lovagla be, és újságot egy levelet ad Tarnainak. Ez P. hadnagy írásos pecsétje, szólt Tarnai a levelet vizsgálva. Halljuk, mi jót ír. Sápad spirult, az öreg szemei forogtak, végre húzamos csend után a többieket bámulásra gerjesztvén földhöz csapá a levelet. Vigyen hát az ördög, kiáltál fel nagy bosszusa. Mi lehet-e, uram, bátyám, kérdé Tasnádi. Jaj, az Isten áldja meg édes öcsém uramat. Bocsásson meg, miért is nem teljesítém első kérését. Mondja meg, akarja-e még nőül leányomat? Szerelemem sokkal álhatatosabb, hogy sem őt most is nyílt karokkal ne fogadnám, mint üdvösségemet, felelétasnád. Hát legyetek egymásé, és leánya kezét Tasnádi kezébe adván megálltál őket. Ez tevé szíves örömmel az anya is. Csak nézzétek ezen kárhozatos levelet, ó átkozott ember! Nem látható akadályok, megfelejtkezés magáról. Na de megmutatom, hogy Tarnai még nálánál különbejet is kaphat. Azért még holnap adjon össze benneteket a pap. Úgy is lett, s kevés nap múlva hazavivé boldog hölgyét, a boldog Tasnádi. 6. fejezet. Az úton elbeszélé feleségének Tasnádi történetét az idegennel, és hogy neki megígérte a sámsoni csárdánál vele összejönni. Az ifjú hölgy még kíváncsi vala megtudni az egész esetet, mely talán mostani boldogságát alkothatta. Kitértek az útból, és nem sokára a sámsoni csárda előtt állt kocsiuk. Tasnádi körültekintes lát egy lovagot, parasz, de hófehérségű csinos öltözetben, az erdőből kivágtatni. Örvendek, hogy megállott szavának a ténysúr. Én is megtartám ígéretemet, most semmi sincs, ami nevem eltitkolását parancsolná. Meg ne ijedjenek. Én a híres Zöld Marci vagyok. A ténysúr istállójából egykor egy igen jó lovat fogtam ki, mely sebességével az üldözőktől többször megmentett. Ezért hálával tartoztam. Történetből megtudtam szerencsétlen szerelmét, és ebben kívántam segíteni, szólt a lovas a házaspár előtt megállván. Tasnádi csodálkozva ismert benne az idegenre, ki neki a debreceni fogadóban pártfogását ígérte. Elmondá Zöld Marci történetét P. hadnaggyal. Hozzátéve, hogy az ilyettében rá se ismert a kávéház idegenre, és hogy a hadnagy Debrecenbe visszatérvén tüstént írt Tarnainak. De Zöld Marci társai a levelet vivő katonát elfogták, és csak ma bocsátják el levelestől. S mivel hálálhatom ezt, megkérdé Tasmári. Nekem elég, hogy a fickándozó hadnagyon bosszút álltam, s a jó lovat megköszönhettem. A kocsiba nyúlt megfogá gyöngéden az ifjú hölgy kezét, meghajolt nyergéig, és csókot nyomvá rá elfordult, és sebesen vágtatott el az erdőnek, és csak visszatekintve kiáltál. Szerencsés utat! Emlékezzenek meg Zöld Marciról, 1836.